Tehát szeretettel köszöntöm Önöket, Szigeti Gábor vagyok, és egy olyan sorozatot hirdettünk meg nem olyan túl régen, ami nem kifejezetten tematikusan kapcsolódik egymáshoz, hanem az a közös többszörös ezekben az előadásokban az alap, hogy aktuális eseményeket próbálunk bibliai alapon, bibliai szemszögből megvilágítani. Hát ebben sok esemény olyan beletartozik, ami tényleg a körülöttünk lévő világban jelenleg is megtalálható és érzékelhető problémákat vet föl. A mai témánk a globális élelmiszerválság, hol keressük az okokat és kínál-e a Biblia nekünk ezekre valamilyen megoldást. Tehát én nem kifejezetten szakmai elemzést szeretnék most itt önöknek adni, abban a szempontból semmiképpen nem, hogy nem is vagyok egyébként sem gazdasági, sem ilyen politikai szakember, hanem igazából azt keresnénk, erre a tényleg jelenlévő problémára azt a választ keresnénk, hogy a Biblia hogyan világítja meg ezeknek a problémáknak az okait nekünk, ezeknek a problémáknak a gyökerét, és ebben szeretném majd, ha együtt egy kicsit mélyebbre és mélyebbre ásnánk, főként erkölcsi téren, és itt ezen a vonalon keresnénk majd a megoldást is. A válságokra elég sok szó hangzik mostanában. Nem olyan új keletű kifejezés egyébként ez sem. Nem tekint túl nagy múltra maga a válság kifejezés sem. 2-3 évtizede foglalkozik az emberiség komolyabban a válságok lehetőségével, azzal, hogy az emberi történelem akár olyan irányba is fordulhat, amely pár mondhatnám így, hogy az egész emberiség létét és mindennapjait is fenyegeti. Tehát igazából ma is nagyon sok olyan hangot hallunk, akik úgy közelítik meg az egész kérdést, hogy nem kell ezzel nekünk túl sokat foglalkoznunk, mert az emberiség minden időben képes volt arra, hogy a leglévő vagy az éppen felismert problémákat orvosolja, hogy ezekre a megfelelő megoldást megtalálja. És azért látom, többen vagyunk így, akik már azért jó néhány évtizedet megéltünk ezen a világon, és talán emlékszünk még arra, hogy a 60-as, 70-es években indult el az az igazi optimista, bizakodó hangulat az egész világon, akár gazdasági, akár társadalmi vonatkozásban, hogy az emberiség előtt egy ilyen csodálatos jövőkép áll, amely egy töretlen fejlődést foglal magában. Ebből született meg aztán ez a bizonyos fenntartható fejlődés kifejezés is, amit előszeretettel emlegetnek mostanában. És akkoriban tényleg egy általános vélekedés volt ez, főként ugye a fejlett gazdasági és nyugati társadalmakban, hogy csodálatos jövőkép áll az emberiség előtt, igazából sem a technikai fejlődésnek, sem más egyéb irányú fejlődésnek nincsenek határai. Egy igazán optimista szemléletmód volt jellemző az emberiségre. És ugye ez, ami akkoriban egy általánosan elfogadott gondolkodásmód volt, sokaknál akkor föltette azt a kérdést, hogy valóban ez a szemléletmód minden további nélkül fenntartható, vagy nincs ezzel szemben semmilyen ellenvetés senki részéről? Hát nem túl soká, amikor ugye elindult ez az egész folyamat, megjelentek azért olyan vélemények, amelyek feszegették ennek a határait, hogy, és a lehetőségeit, hogy egyáltalán hogyan tekintsünk el. Valóban korlátlan fejlődés előtt állunk, és nyilván, amikor korlátlan fejlődésről beszélünk, akkor egy olyan jellegű fejlődésről lehet elképzelésünk, ami kicsit ilyen a felhasznált és megtermelt és élvezett javakban méri ugye a fejlődés hatásait és a fejlődésnek ugye a mikéntjét. És ebben a vonatkozásban van az emberiség előtt olyan terv is sokszor, olyan elképzelés, hogy ennek aztán tényleg nem szabad határt szabni, és ezt mindenáron fönn kell tartani. És itt jegyezném meg, hogy érdekes módon a Biblia is elénk tár egy ilyen értelemben fenntartható fejlődés, de ez egészen más alapokon nyugszik. Tehát nem a fogyasztási alapon, nem azon, hogy nekünk ezt a fajta társadalmat és ezt a fajta hozzáállásunkat a végtelenségig fönn lehet és fönn kell tartanunk, de erre majd picit később részletesebben kitérünk, hogy mennyiben más a Biblia fejlődésképe ahhoz képest, amit általában az emberiség mint fejlődés és mint fenntartható fejlődést önmaga elé állított. Tehát egy bő 50 évvel ezelőtt megszületett már egy olyan vélemény egyesek részéről, ami egy tanulmány formájában napvilágot is látott. 1972-ben jelent meg egy olyan tanulmány a Római Klub részéről, talán sokak előtt ismert lehetett a szervezet. Akkoriban még nem volt igazán ismert, nem is volt túl széles alapokon nyugvó szervezet. Igazából egy olasz gondolkodó és tudós alapította az egész szervezetet, aztán nyilván később sokan csatlakoztak hozzá, úgyhogy talán ma már nyugodtan nevezhetnénk jó értelemben véve multilaterális szervezetnek, mert tényleg nagyon sok országban nagyon sokan foglalkoznak, mai napig is élő szervezetről van egyébként szó. De ők voltak azok, két ember volt alapvetően, aki annak idején megjelentetett egy tanulmányt, amely a növekedés határai címet viselt. Ezt is talán többen ismerjük, hallottuk. És ami ebben akkoriban nagyon újszerű volt, hogy ezt a hurrá és optimizmust és hurrá hangotot próbálta meg egy picit úgy csendesíteni, hogy valóban vannak ennek a fejlődésnek korlátai, vagy nem kell ezzel foglalkoznunk, és tényleg az emberiség előtt egy határtalan fejlődés állt. És államai napig is, ugye, sokan ezt gondolják. Aztán a megállapításaikat ebben a tanulmányban közre is adták, elküldték ugye az akkoriban fellelhető nagyon sok szervezet és gazdasági szakember, politikus és egyéb döntéshozó részére. Meglepő módon, talán ma még meglepő módon, mint akkor, igazából senki nem vette komolyan ezt a tanulmányt. Tehát semmilyen olyan reakció nem érkezett erre, ami érdemben foglalkozott volna ezzel a problémával. Tehát mondjuk nyugodtan kimondhatjuk, hogy akkoriban az emberiség lesöpörte ezt a kérdést az asztalról, nem tartotta fontosnak, hogy ezzel érdemben foglalkozzunk. De ami még érdekesebb ebből a szempontból, hogy ebben az időben kezdett el néhány szakember azon gondolkodni, hogy bizonyos folyamatok vezethetnek oda, hogy nem csak ilyen helyi és regionális jellegű problémákat vetnek majd föl, hanem világméretű problémák keletkezhetnek ezekből, ugye ekkor jelent meg a globális problémáknak a fogalma is, vagy a globális mértékű válságoknak a lehetősége, mint lehetőség. De mondanom sem kell, ezek az előrejelzések akkor sem voltak igazán népszerűek, mint ahogy ma is. Én azt gondolom, hogy talán alapvetően háromféle hozzáállás figyelhető meg az emberek részéről, ha bármilyen jellegű globális problémáról beszélünk. Az egyik hozzáállás általában az, hogy nem kezdett túl sokat foglalkoznunk, az emberiségnek mindig is voltak problémái, és az emberiség mindig is kezelte a problémákat, ez a jövőben is fönnáll. Aztán van, aki úgy áll hozzá, hogy egyik egyszerűen közömbös ebben a kérdésben. Hát vannak problémák, voltak, lesznek, és nem foglalkozunk vele. És van egy csoport, aki viszont, és ebben is jó néhányan betartoznak, és egyre többen tartoznak ebbe, akik azért bizonyos tudományos alapokon és a józan ész alapján is kezdik azt mérlegelni, hogy valóban egy olyan jövőkép van előttünk, amelyet a végtelenségig fönn lehet tartani bizonyos erőfeszítések árán ebben a formában, vagy közelebben a formában, vagy vannak olyan jelenségek, amelyek már arra mutatnak mindannyiunk számára, hogy bizony-bizony itt nagyon sok olyan dologgal szóba kell állnunk, ami nagyon komoly problémákat okozhat, úgy az emberiség életében, mint ezen belül bármilyen területen. Aztán a 2000-es évektől fogva, és onnantól kezdve már egészen jól körülhatárolták azokat a területeket is, ahol ezek a problémák megjelenhetnek. Ezek a bizonyos válságjelenségek hol üthetik fel magukat, és jól körüljárható területekre osztották ezeket a fogalmakat. Így aztán hallhattunk és hallunk is azóta is éghajlati válság lehetőségéről, illetve nem csak a lehetőségéről, hanem ugye már mint fennálló jelenségről. Ilyen például az energia és nyersanyagválság, az élelmiszerválság, amiről ma szeretnénk egy picit bővebben beszélni, általában a gazdasági válságok, és ugye következményként jelennek meg ezek hatására a gazdasági nehézségek és amit generálnak ugye a társadalmi és politikai válságok. Tehát általában a válság nem áll meg ott, hogy gazdasági területen vagy éghajlati egyéb területen csinál és generál problémákat, hanem ezek jó részt és legtöbb esetben átváltanak és átfejlődnek egy társadalmi és politikai válságba. Általában pedig, amikor utalás van ezekre, akkor, és mi magunk is úgy szeretünk ezekre gondolni, mint gazdasági jellegű válságokra, amelyek mondhatnám így nagyon egyszerűen, hogy a pénztárcánkat érintik, de ennél azért sokkal komplikáltabb a dolog, tehát sokkal sok oldalúbb az egész történet, többet kell vele foglalkoznunk, több területről kell meg kell vizsgálnunk, hogy milyen területeket is érint maga ez a válság. Egyre több kutató van ma a világon már, akik ezt a bizonyos vészharangot egyre többet kongatják. Már csak azért is, mert felfedeznek és eléjük kerülnek olyan problémák, amire a legnagyobb erőfeszítések ellenére sem sikerül használható megoldást kitalálni. Tehát van olyan, nyugodtan kimondhatjuk, hogy az emberiség egyre inkább szembesül olyan jellegű problémákkal, vagy akár probléma halmazokkal, amikre nem találunk megoldást. És ugye erre szokták mondani, hogy lehet, hogy mi most még nem tudjuk a megoldást, de majd 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva megtalálják rá az emberek a megoldást. És erre hallottam nemrég valakitől egy ilyen megjegyzést, hogy ezelőtt 40 évvel is volt egy ilyen elképzelés, hogy majd 20 év múlva megoldjuk, akkor 20 év múlva volt egy ilyen elképzelés, majd 20 év múlva megoldjuk. Tehát ez egy ilyen igazi tovább görgetése a problémáknak, anélkül, hogy igazából talált volna az emberiség megoldást. De egyre többen szembesülnek azzal, hogy bizony-bizony olyan problémák állhatnak elő, amikre egész egyszerűen nincs olyan megoldás, amit használhatónak lehetne minősíteni. A mai előadásunkban szeretnénk a válságoknak általában, de leginkább majd az élelmiszerválságnak a közvetlen és közvetett kiváltókait megvizsgálni. Hangsúlyozom önöknek, hogy nem szakmai alapon, tehát nyilván lesznek szakmai utalások is, de inkább az erkölcsi oldalát szeretnénk itt kidomborítani, azokat a lelki természetű vagy gondolkodásmódbeli problémákat, amelyeket érdemes megvizsgálni, mint okokat. Már csak azért is, mert ha ezekkel nem állunk szóba, mint lehetséges okokkal, akkor nagyon valószínű, hogy azokhoz a megoldásokhoz sem fogunk eljutni, amelyek pedig valószínűleg, illetve hát nem csak valószínűleg, hanem ugye a Biblia megfogalmazása szerint az egyedüli és igazán jó megoldást képviselik ezekre a kérdésekre. Nagyon sokan eljutnak most már ebben az időszakban a kutatók és elemzők közül is odáig, hogy tisztán és világosan látják a folyamatok várható eredményeit és következményeit, de mindenképpen szükséges az, hogy megtaláljuk ezeknek a problémáknak azokat a mélyebb kiváltókait, amelyek nélkül tényleg nem jutunk el az igazi megoldáshoz. És valóban tapasztalom, én is hallgattam, olvastam jó néhány cikket, elemzést, vagy akár beszélgetést ezzel kapcsolatban, mikor készültem erre az eladásra, és minden tiszteletem, becsületem azoké, akik mindannak ellenére, hogy nem látnak ezekben a kérdésekben megoldást, vagy még most nem igazán jutottak el a megoldásig. Tiszteletre méltó dolog az, hogy a figyelmeztetés szándék azért ott van az emberekben, hogy ne menjünk el ezek mellett a problémák mellett egy kézlegyintéssel, hogy ezekből nem lehetnek tényleg nagyon komoly következmények. Ugye beszélünk arról, hogy nem mindig van jövőkép a kutatók és az elemzők között, vagy legalábbis nem olyan jövőkép, ami igazán használható lenne. Én szeretném most itt ezen a ponton a Biblia, általában a Biblia jövőképét önök elé tárni olyan értelemben, hogy miért bízhatunk a Biblia jövőképében. Mitől másabb a Biblia jövőképe ahhoz képest, amit általában az emberek jövőképként állíthatnak elénk. A Biblia jövőképe is azért különösen érdekes lehet mindannyiunk számára, mert sem nem optimista és sem nem pesszimista megközelítést nem képvisel. Azért mondhatom ezt nyugodtan, mert ha emberi szempontból vizsgálnánk ezeket a kérdéseket, akkor lehet, hogy pesszimista dolognak tűnne az, amikor a Biblia is azt mondja mindannyiunk számára, hogy az emberiség történelme ebben a formában nem tartható fönn túl sokáig. De abban különbözik ez az álláspont, hogy nem áll meg ennél a pontnál. Nem áll meg ott, hogy azt mondja, hogy igen, ez az emberi történelmek ez a szakasza valamilyen formában le kell, hogy záruljon, mert egész egyszerűen nem tartható fönn ebben a formában sokáig. De van egy optimista oldala ilyen értelemben, nem olyan értelemben, hogy ezt a dolgot valahogy mégiscsak fönn tudjuk tartani, hanem világosan mondja azt, hogy ami most van, ez valaminek a következménye, és ha valamit ezen változtatni akarunk, akkor magát a következményt kell látnunk, és a következményt, és azt az okot, ami ezt a következményt előzte, ezt az okot kell megszüntetnünk. Ha ez az ok megszűnik, akkor az emberiség történelme egy új alapon, egészen más alapokon folytatódhat, vagy indulhat újra. De erre egy kicsit később térnék majd ki részletesebben. Szeretnék arra utalni most itt az elején, hogy a Biblia mindannyiunk számára elérhetővé teszi azt, hogy szembesülhetünk azzal, hogy az Isten milyen kijelentést ad arról, hogy miért lehet ilyen biztos alapon álló az, amit a Bibliában olvashatunk. Maga az Isten szól hozzánk, és két szöveget szeretnék ezzel kapcsolatban idézni a Bibliából, amikor az Isten maga jelenti ki azt, hogy én magam vagyok az, és figyeljünk erre a gondolatkörre, amit az Isten elénk tár. Emlékezzetek meg a régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. És máshol így szól az Isten, kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját pedig csak bízzátok rám. Én alkottam a földet, és az embert rajta én teremtettem, én terjesztettem ki kezeimmel az egeket, és minden seregüket én állítottam elő, az én hívtam elő. Erre majd szeretnék megint csak utalni később, hogy miért ilyen sarkalatos kérdés ez. Az Isten kép és a teremtés kérdés ebben a dologban miért ennyire sarkalatos kérdés? Azt gondolom, hogyha ezeket a dolgokat az ember valóban átgondolja és helyén látja, és tényleg a helyén tudja kezelni ezeket a dolgokat, akkor egy egészen más világkép tárul elénk, akár a múltat illetően, a saját múltunkat illetően, vagy az emberiség múltját illetően, a jelenünket illetően és a jövőnket illetően, mint az általában megszokott kép. Tehát az Isten által adott kijelentések pontosan azért, mert az Isten így mutatkozik be nekünk, hogy az egész mindenségnek az alkotója ő, az egész mindenség fönntartója ő, és mivel egy jobban fölöttünk álló intelligenciáról van szó, az Isten egyedül képes arra, hogy tisztán lássa azt, amiben az ember legtöbbször csak tapogatózik. De ha itt az ember valahol elakad, és azt mondja, hogy ezzel a kérdéssel nem igazán áll szóba, bármint a teremtés és az Isten kérdéssel, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan folyamatban is el fogunk akadni, amiben valóban kíváncsiak vagyunk kérdések, vagy kíváncsiak vagyunk a megoldásra, vagy az igazi okokra. De ezt érdemes szem előtt tartanunk, tehát, hogy maga az Isten így mutatkozik be, hogy én vagyok az, aki az egészet alkottam, és nyilvánvalóan ebbe beletartozik nem csak maga a Föld, hanem minden egyes természeti törvény. És majd meg fogjuk látni az élelmiszerválság kapcsán is, hogy legtöbb bajunk abból van, hogy vagy nem akarjuk tudomásul venni ezeket a törvényszerűségeket, vagy ha látjuk ezeket a törvényszerűségeket, mégis dacolunk vele, és azt gondoljuk, hogy ezek ránk valamilyen módon nem vonatkoznak. Tehát itt érdemes ezt a dolgot így megragadni már most, hogy azért mutatkozik be így az Isten, hogy világossá tegye mindannyiunk számára, hogy ha elakadunk valahol ebben a gondolatmenetben, az nyilvánvalóan azért van, mert nem ismertük még meg a folyamat elejét, a jelenét és a jövőjét. Tehát amikor azt mondja Isten, hogy tanácsom megáll, ez egy olyan biztos kép lett mindannyiunk számára, amiben érdemes belekapaszkodni, és ennyit tesz még hozzá, véghez viszem minden akaratomat, azaz itt már a megoldásra tereli az Isten a figyelmet, tehát azt is bemutatja nekünk, hogy nem csak egy helyzetképet fog elénk tárni a Biblia, egy valós helyzetképet, hogy hogyan tekintsünk ezekre az eseményekre, hanem a valódi megoldás is meg fogja nekünk mutatni. Ezeket a kijelentéseket tanulmányozva azonban érdemes arra figyelnünk, hogy nem csak az előttünk álló eseményekre kell figyelnünk, vagy a jelen eseményeire. Valóban betekintést nyerhetünk az okokba is, és talán kimerem azt jelenteni, hogy ha mindezt majd áttekintjük és megnézzük, abba az igazán mély erkölcsi kiváltókba is, amely mindezeknek a mozgatója. Azt is látni fogjuk, hogy az emberiségnek nem alapvetően a cselekedeteivel van a gond, mert a cselekedetek már mindig valaminek a következményei van, annak a gondolkodás, azzal a gondolkodásmóddal van gond, ami ezeket a cselekedeteket alapvetően meghatározza. Ezeknek az okoknak az ismerete lesz elengedhetetlen ahhoz, hogy eljussunk a problémák gyökeréig, a valódi gyökeréig. Nem tudom önök milyen módon szemlélik ezeket a kérdéseket, mennyit foglalkoznak ezekkel a problémákkal, vagy mennyi információval rendelkeznek ezekről a kérdésekről. De nagyon sokféle információval találkozunk. Hát ugye egy olyan információ dömpingben éljük a mindennapi életünket, hogy minden egyes kérdéssel kapcsolatban találunk százféle megoldási javaslatot. De azért ez különleges ez, mert sok olyan megoldási javaslattal fogunk találkozni, ami emberileg nagyon vonzónak tűnik, igazából komoly alapját nem fedezhetjük föl, de mégis vonzó olyan értelemben, hogy bátorít embereket, hogy nyugodtan fönntarthatjuk ezt az életmódot és ezt az életvitelt a végtelenségig mindenféle probléma nélkül, mert majd megoldjuk. Vagy szembenézhetünk azzal, hogy ha megértjük a végső okot és ennek a problémának a gyökerét, akkor jutunk el oda, hogy a valódi összefüggéseket is megértjük. Ezzel kapcsolatban részünk lesz egy olyan figyelmeztetés, amit tekintetünk úgy, mint amikor egy igazán gondos szülő figyelmezteti a nem helyes úton járó gyermekét, mint hogy mi is megtesszük a gyermekeinkkel sokszor. Tehát lesz egy ilyen olvasata ennek is, hogy közelebb jutunk az összefüggések megértéséhez, kapunk egy figyelmeztetést, és az a figyelmeztetés azért adatik nekünk mindannyiunknak, hogy elősegítsen bennünket személyesen is a jó döntések meghozatalához, és arra is okot ad, hogy nem szükséges sodródnunk ezekkel az eseményekkel. Biztos kapaszkodót találhatunk olyan dolgokban, ami lehet, hogy még most annyira nem ismert előttünk, de ezeket megismerve tényleg egy olyan szilárd eszmerendszer és egy olyan szilárd valóság állhat össze mindannyiunk előtt, ami át tud bennünket lendíteni ezeken a kérdéseken is. Bibliai eladásról lévén szó, nyilván sokat többet fogunk foglalkozni azzal is, hogy a múltban, a jelenben és a jövőben is hogyan zajlanak ezek a dolgok. Mondom, hogy a jövőben, mert ugye betekintést nyerünk abba is, hogy milyen folyamatok állnak előttünk a jövőben. De mindenképpen érdemes azt megnéznünk, hogy az Isten az, aki mivel így ismerhetjük meg őt, ha tényleg komolyan foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy egyedül ő képes megjeleníteni ezeket a dolgokat, nem csak mint képességet jeleníti meg előttünk ezt a Biblia, hanem egy olyan történelmi hátteret ad az egésznek, hogy az Isten valóban meg is tette azt, hogy minden egyes korban a szükség szerinti módon figyelmeztette mindenkor emberét. Pontosan azért, hogy azok a változások, vagy arra a változásra való készség megszülessen bennünk, hogy ha valóban attól kaptuk az információt és a figyelmeztetést, aki mindennek jól tudja az okát, akkor megszülethessen bennünk a változás, vagy a változtatás készsége, és ne maradjunk meg abban a helyzetben, amikor tényleg a többség véleményére, vagy a népszerű álláspontokra alapozva rendezzük be a gondolkodásunkat ezzel kapcsolatban. Ez a két álláspont jellemző egyébként az emberiség nagy részére. Régebben is ez volt, és ma is ez a jellemző. Volt, akik komolyan vették ezt az intést, és szóba álltak ezekkel a kérdésekkel, és valóban az életükben változások történtek. Van, aki pedig továbbra is az emberi bölcsességre, vagy a saját bölcsességre támaszkodva, idézőjelben függetlenül szeretné élni az életét. Ennek lesz még jelentőség, ezért is picit hosszabbra nyúlt a bevezető, de itt ezekre már most érdemes figyelnünk, hogy itt a problémák gyökerét ezen a területen kell majd keresnünk, hogy az Istenről való ismereteink és az ehhez kapcsolódó döntéseink, vagy a függetlenség és sok egyéb más kérdés, amit érdemes még egy picit jobban megvizsgálnunk. De nézzük meg legelőször azt, hogy mivel is kell szembesülnünk jelenleg akkor, amikor élelmiszerválságról beszélünk, és mire számíthatunk a jövőben, ha ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Arra említettem már, tettem említést önöknek, hogy ez a fogalom maga, hogy globális élelmiszerválság, ez sem túl régi keletű. A 2007-2008-as nagy gazdasági válság ideje alatt került legelőször elő ebben a formában. Akkor beszéltek legelőször globális élelmiszerválságról, és alapvetően két összetevője van, amivel érdemes komolyabban foglalkoznunk. Az egyik ugye az élelmiszer termeléssel kapcsolatos problémák, a másik pedig a világ népességének élelmezésével kapcsolatos problémák. Tehát egyik oldalon áll ugye a termeléssel kapcsolatos kérdések, mint problémák, a másik oldalon pedig az, hogy hogyan hat ez a világ népességének élelmezésére. Az élelmiszer termelés, mint probléma, vagy másképpen élelmezés biztonságnak is szokták nevezni, ezzel összefüggően igen sok hasznos információt találtunk egyébként az ENSZ élelmezésügyi szervezetének, a FAO-nak a honlapján. Igaz, hogy ezeknek nagy része angol nyelven érhető el, de pontos statisztikákat és nagyon határozottan jó elemzéseket találtunk ebben a kérdésben. Hitelesen mutatják meg igazából a probléma lényegét és nagyságát, hogy mivel szembesül ma az emberiség. Kezembe akadt nekem is egy ilyen tanulmány, amely nem olyan túl régen született, és elolvastam, és az első alapvetése az volt a kiinduló pontja ennek a tanulmánynak, hogy bizonyos elemzések és számítások alapján a Föld lakossága 2050-re, tehát egy bő emberöltőn belül, a jelenlegi 8 milliárdról 9,2 milliárdra fog növekedni. És ugye ennek az élelmezés szempontjából van egy olyan következménye és hatása, hogy a világ élelmiszer termelését, ami most jelenleg ugye élelmiszer termelés és élelmiszer készlet rendelkezésre áll, ezt a készletet 70%-kal kellene növelni ez alatt az idő alatt. 70%, ugye nem egy kis szám, ugye a mai összélelmiszer termelésünket kellene több mint kétharmadával megnövelni ahhoz, és ugye hozzáteszi a tanulmány, a fejlődő országokban ezen belül ugye meg is kéne duplázni. Mert ugye a legtöbb probléma az élelmezéssel kapcsolatban ott jelentkezik. Nyilván nem a fejlett társadalmak, vagy a fogyasztói társadalmak szembesülnek leginkább ezzel a problémával, hanem azok a fejlődő országok és azok az országok, amelyek általában azokra szorulnak, azokra az országokra, akik megtermelik ezeket a javakat. Érdekes a tanulmányban az a kitétel, hogy elméletileg, tehát optimális esetben, ha minden feltétel optimálisan rendelkezésre állna, akkor ez nem volna egy lehetetlen vállalkozás. Tehát a Föld népesedését, még ha a jelenlegi 8 milliárdnál több mint 1 milliárddal többen lennénk, ezt is meg lehetne oldani, akkor nyilván, ha a probléma, vagy a feltételek meg lennének hozzá. De nyilván nincsenek meg a feltételek, ezért is készülnek tanulmányok. És ezért próbálják emberi módon szakemberek megtalálni azokat a lehetőségeket, ahol ezeken lehet változtatni. De annál bonyolultabb a kérdés, mint hogy erre röviden meg lehetne adni a választ. És ugye ez a tanulmány is foglalkozik legalább 15 olyan területtel, amelyen komolyan változtatni kellene, vagy amilyen tovább kéne lépni ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. És még egy-két érdekességet szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. A rendelkezésre adatok szerint az emberiség napi energiabevitelének több mint 60%-át fedezik még ma is a gabona és zöldség gyümölcs félék, tehát jó rész azokat, amit legtöbbet fogyasztunk. Mi ebben az érdekes? Hát az, hogy ezeknek a gabonaféléknek a termesztése igazából 6 nagy tájegységen történik a világban. Tehát nem tudom, hallottunk-e már arról, hogy vannak ezek a bizonyos breadbasketnek vagy kenyérkosárnak nevezett területek, ahol a világ élelmiszer termelésének a nagy része zajlik. Ja, azért is nagyon fontos és érdekes ezt így egyben látni, mert mutatja ennek az egész területnek a sérülékenységét is. De mi ez a hat terület egyébként, ezt érdemes tudnunk, és ha már ezeket látjuk, akkor azt is látjuk, hogy miért ennyire nagy probléma ez. Ez a hat terület ugye a kelet-európai síkság, ugye az orosz-ukrán síkság, ami ugye itt tőlünk keletre terül el. A másik ilyen nagy terület maga a dél-kelet-ázsiai rész, ugye itt a félsziget és egyéb területek. Itt főleg a rizstermesztés az, ami domináns, és ami a világ rizstermesztésének nagy részét ugye magában foglalja. Hogy amerikai kontinensen van ugye a kanadai síkság, ami szintén nagy gabonatermelő vidék, az Egyesült Államok középső és nyugati része, valamint ugye Kaliforniát emlegetik úgy, mint sok tanulmány, mint a világ salátástája, tehát a legnagyobb mértékű zöldségtermesztés ott folyik. És még Kína középső és keleti része tartozik ide, mint olyan terület, amely ellátja nem csak a saját népességét élelmiszerre, hanem ugye jócskájút ugye exportra is, és Brazília hatodik ilyen terület. Ugye ebből kiderült, hogy azt mondtam hat terület, de ugye itt, ha országokat nézünk is, nem túl sok ország osztozik ezeken a területeken, tehát ha jól megfigyeljük, 20 alatt van azoknak az országoknak a száma, amelyek érintettek ezekben a területekben. A világ összes többi ország abban a helyzetben van, hogy vagy meg tudja termelni a saját népesség ellátására szükséges gabonát, vagy nem. De legtöbbször vagy nem. Mit jelent az, ha egy ország nem tudja megtermelni a saját szükségleteinek megfelelő gabona mennyiséget, vagy zöldség és gyümölcs mennyiséget? Egyértelműen behozatalra szorul. Mit jelent az, ha valaki ilyen termékekből behozatalra szorul? Ki van téve azoknak a problémáknak, annak a lehetőségének, hogy ezek a bizonyos ellátási láncok valamilyen oknál fogva megszakadnak. Teszem azt egy természeti katasztrófa, egy járvány, ugye erre is volt példa a közelmúltban a Covid miatt, hogy bezárultak országok, és ezzel együtt az export is sokszor csökkent, vagy bizonyos mértékben, vagy bizonyos területeken meg is szűnt. Vagy azzal is szembesülhetünk, hogy háborúk akadályozzák, mint ugye pont a mellettünk lévő szomszédos országban ugye tele voltak a híradások azzal egy időben, hogy sorozatban ott álltak ugye a gabonát szállító óriási tartályhajók, mert nem tudták elhagyni az országot, és ugye ez nem annyira az adott országnak okozott problémát, nyilván nekik is, de elsősorban azoknak a probléma, azoknak az országoknak, és főként ugye észak- és közép-afrikai országokról van szó, akik erre a gabonára alapozták azokat az élelmezés politikájukat, amit ugye folytattak. Itt is látszik, hogy ugye mennyire törékeny ez a dolog. Miért ennyire problémás ez a dolog? Mondhatnánk azt, hogy kicsit kedélyesen állni kell ez a kérdéshez, ugye főleg mi itt ugye egy fogyasztói társadalomban élve, az ugye nem olyan nagy probléma, ha mondjuk nem tudok minden évben új autót venni, tehát nem tudok az egzisztenciában előrébb haladni. Az viszont már sokkal nagyobb probléma, ha nem tudok minden nap mit enni. És ugye ezeken a területeken ez a probléma. A probléma így jelentkezik. Nem abban jelentkezik, hogy bizonyos anyagi területeken nem tudunk tovább lépni, hanem abban jelenik meg a probléma, hogy egész egyszerűen nincs miből élni. Ha nincs miből élni, az mit generál? Ha nincs mit enni, ez generálja azokat a bizonyos társadalmi politikai feszültséget, amelyet minden ország igyekszik elkerülni. Figyeljük meg, hogy ez nem egy új keletű dolog ez is egyébként. Ezt már a rómaiak is kijelentették, ugye a Panem et Circenzem című ugye híres kijelentéssel, vagy a kenyeret és cirkusszal. Ha megvan az élelmezés forrása, akkor nyilván könnyebb a békességet fenntartani adott országban. De ha nincs, ez mindenképpen legtöbb esetben azért politikai és társadalmi válságokhoz vezet. Ha a problémák lényegét akarnánk föltérképezni ugye az élelmiszer termeléssel kapcsolatban, akkor érdemes egy néhány területet külön megemlítenünk. Az első és legfontosabb, amit én itt feljegyzeteltem magamnak, az, hogy ezért beszédes az, hogy a napi energiabevitelünk majdnem kétharmada származik gabonai zöldségfélékből. A növénytermesztés az a terület, ami leginkább ki van téve az időjárás viszontagságainak, és ugye mivel a jelenben élünk, és nagyon sokat hallunk, és nem csak hallunk, hanem tapasztalunk is olyan jelenségeket, amelyek az éghajlatváltozást erősítik és húzzák alá. Ha erre figyelünk, hogy ez az ágazat az, ami leginkább ki van téve az időjárásnak, és nem tudom, emlékeznek-e arra, hogy tavaly volt arról szó, nyári időszakban, hogy Indiában 62 fokot mértek. Nem tudom, emlékszik erre valaki, hogy 62 fokot mértek Indiában. Gondoljuk el, mi, hogyan hat ez mondjuk a növénytermesztésre? És ugye akkor meg is születtek ott rögtön Indiában azok a, és lehet figyelni a folyamatokat, lehet érzékelni, hogy mi várható. Ahogy bejött ez a hatalmas aszály, ugye általában olyan volt, hogy a madarak hulltak le az égből repülés közben, tehát ugye egyszerűen olyan hőség volt. Az első intézkedés az volt, hogy az ország összes gabona exportját leállították, pontosan azért, hogy legyen miből életvezni a saját lakosságot. Ez generálja problémát tovább azoknál az országoknál, amelyek ugye ezekből az országokból látják el a szükségleteiket. Ez az egyik oldal. Tehát az éghajlati problémák az az egyik oldal, amivel mindenképpen szembesülhetünk és szembesülni is kell, mert ezek reális és jelenlévő dolgok. A másik ilyen probléma az, hogy ugye az emberiség régóta érzékeli azt, hogy ahogy a népesség növekedik, növekednek az igények is, valamilyen módon a termelést fokozni kell, és ugye erre különféle megoldások vannak, ebben azért nem vagyok annyira otthon, hogy milyen módon próbálják a terméshozamokat növelni. Ezek a tanulmányok egyébként kitérnek rá, tehát akit érdekel, érdemes ezekben elmélyedni. De a terméshozamok növelése érdekében olyan mértékű beavatkozás zajlik az egész ökológiába, az egész kultúrába, hogy egész egyszerűen a talajnak a termőképessége van veszélyeztetve, mert ugye próbáljuk egy ideig fokozni ezeket a dolgokat, de elér egy olyan pontra a dolog, ahol már a talaj azt mondja, hogy köszönöm szépen, elég, és ebből nem tudok mit csinálni. Egy rövid adalék csak a Biblia alapján, hogy lássuk azt, hogy aki megalkotta az egészet, milyen törvényt adott azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a földdel gazdálkodni. Nem tudom, hogy hallottunk-e már esetleg arról, hogy milyen törvényt kapott ugye az Istentől a kiválasztott nép, ugye, amikor letelepedtek az országban a föld műveléssel kapcsolatban. Ugye volt az a bizonyos hetedik év minden esztendőben, amikor nem szabad volt a földet bevetni. Tehát pihentetni kellett a földet egy egész esztendeig, és ugye ezelőtte való évben általában mindig megteremte a föld azt a tartalékot, amit egy évig nyugodtan lehetett használni. De nem volt ilyen, hogy a végtelenségig kihasználjuk a földet, és még jobban kihasználjuk, még több kemikáliát viszünk bele, és még több egyéb módszert találunk ki azért, hogy még többet hozzunk ki belőle. Van egy határ, ami fölé ezt nem lehet vinni, egész egyszerűen. Nemrég kaptam egy cikket egyébként ezzel kapcsolatban e-mailben, és pontosan arról szólt, hogy nem tudom, hogyan vizsgálták, de globálisan megnézték azt, hogy évente 2-3 milliméterrel csökken a termőtalaj szintje. Tehát azért nem tűnik soknak, ugye? Mi az a 2-3 milliméter? De belegondolom, hogy évente 2-3 milliméter, és a talaj nem képződik soha olyan mértékben, mint ahogyan használódik el. Tehát eljutunk odáig, hogy az igazán jó termő réteg eltűnik, és marad egy olyan réteg, amit már nem nagyon lehet ilyenekre használni. Tehát ez is egy olyan probléma, ami jelenlévő probléma. Egész egyszerűen eljuthatunk odáig, hogy majdhogy nem művelésre alkalmatlan lesz a talaj. És ugye ez egy óriási katasztrófa olyan értelemben, ha látjuk, hogy honnan származik a élelmiszer készleteink nagy része. A következő ilyen probléma, amit megemlít a tanulmány is, és én is szeretnék kitérni rá, ez a növekedő húsfogyasztás az emberiség részéről. Mivel jár a húsfogyasztás növekedése? Milyen problémákat vet föl? Ugye tudjuk azt, tényleg nem kell szakembernek lenni hozzá, hogy minél több állatot szeretnénk tartani, ezeknek az állatoknak, főleg, hogyha normális módon szeretnénk őket tartani, mert ugye erre is van példa, hogy azért ebben is vannak olyan problémák, hogy nem igazán etikusan történik az állattartás, de ha törekszünk arra, és ugye olyan helyeken, olyan országokban, ahol nincs megfelelő infrastruktúra arra, hogy nagyüzemi állattartást valósítsanak meg, hanem ugye a legelő területek növekedésével próbálják elérni azt, hogy az emberek, hogy minél több állatot lehessen tenyészteni. Milyen problémát generál ez? Ugye a legelő területeket hogyan lehet növelni? Úgy, hogyha addig a művelésből kivont területeket, erdőket és más egyéb területeket vonunk be ebbe a folyamatba. Ha kivesszük az erdőket, ugye kivágjuk az erdőket. Köszönöm. Ha kivágjuk az erdőket, és a helyére legelőket telepítünk, ez nyilván azzal jár, hogy az erdők pusztulásával az éghajlat még inkább megsínyli ezt a folyamatot. Az éghajlat változásra hat az, hogyha kevesebb erdő van. Ha kevesebb erdő van, változik az éghajlat változás visszahat a növénytermesztésre, vagy akár ugye az állattartásra is ilyen értelemben, és körbeértünk a problémával. Ott vagyunk megint, hogy megint csak az ember a saját életterét, a saját lehetőségeit csökkentette ezekkel. Tehát nagyon sok tanulmányt olvastam ezzel kapcsolatban, hogy van, aki már konkrétan azt mondja, hogy az emberiség nem csökkent és nem áll le a húsfogyasztásra, akkor a saját kipusztulását munkálja az ember. Pontosan azáltal, mert a saját magának, saját részre szükséges gabonának nem lesz olyan termőterülete, ahol ezeket meg lehet termeszteni. És ahelyett viszont nincs más lehetőség az embernek. Egyébként csak itt jegyezném meg tényleg csendesen, hogy ezt is a Bibliából érthetjük meg egészen világosan, hogy milyen alapvető táplálék forrást biztosított az Isten az ember számára már a teremtés után. Ugye ha fellapozzuk a Mózes első könyvét, a teremtés oldalait és megnézzük, akkor Isten világosan elmondja az embernek, hogy a gabonaféléket és a gyümölcsöket, és ugye a zöldségféléket kaptuk, mint alapvető táplálékot. És tényleg nem egy ilyen reklámfogás, de az ember elgondolkodhat azon, hogy szüksége van-e állati eredeti táplálékra, vagy nincs. Hiszen ha az eredeti terve ez, akkor nyilvánvalóan nincs. Csak ugye ehhez gondolkodásunkban kell odáig eljutnunk, hogy meg tud-e az emberiség nagy része élni állati eredetű termékek nélkül. Ha nem, akkor ezek a folyamatok ugye tovább gerjednek, tovább bonyolódnak, és olyan következmények érhetnek bennünket, amikre nem nagyon szeretnénk következményként tekinteni. Akkor még egy ilyen szempont ezzel kapcsolatban, hogy a világ népessége nagy részének a mindennapi táplálékát és a fehérje bevitelének szinte egészen jelentős részét a tengeri halak jelentik. Ezzel sem mondok újat szerintem senkinek, hogy mióta téma az, hogy a tengerek szennyezettsége milyen mértékű. És gondoljuk el, ilyet is olvastam egyébként egy tanulmányban, hogy a tengerparti népek között talán 80%-át jelenti a táplálékforrásnak, a fehérje forrásnak a hal. És mi van, ha ezek a források kiesnek? És ugye nyilván, ha az ember nem tud ugye más egyéb, vagy nem akar, az lenne a legjobb, hogyha nem is akarna az ember más állati forrásból bevinni, növényi forrásból csak akkor tud bevinni, hogyha megfelelő módon tudja termelni. Ugye ezekhez meg megint terület kell, megint más egyéb feltételek kellenek. És az utolsó ilyen feltételt, vagy problémát, ami valós probléma manapság is, és talán az egyik legnagyobb probléma, ez pedig a vízkérdés, ugye, amiről nem is szóltunk. Erről akár egy külön adást is lehetne tartani, hogy milyen értelemben vonatkozik ez mindannyiunkra, és hogy milyen értelemben befolyásolja ez a mezőgazdaságot, legyen szó ugye akár ivóvízről, akár öntözővízről, de ha csak ezt a néhány szempontot figyeljük, akkor is látszik, hogy az egész rendszer mennyire törékeny, mennyire ki van téve olyan folyamatoknak és olyan eseményeknek, amelyek a bármikor bekövetkeznek. Tehát legyen egy éghajlati katasztrófa, egy természeti katasztrófa, és ugye nagyon sok terület van itt is, amire érdemes figyelni. Mert ha ezek a bizonyos ellátási láncok fölborulnak, amikre épül az egész világ élelmezése, ezek nagyon komoly problémákat okozhatnak. Ugye itt már említettünk ugye fegyveres konfliktusokat, ami bemutatta nekünk, hogy hogyan hat ez, de ugyanígy tartoznak a világjárványok is. És ugye még nem is tudjuk, hogy milyen más egyéb problémákat generálhat mindez. Ugye eddig beszéltünk ugye az élelmiszer termelés válságának lehetőségéről, pontosan azért, mert ezeket a folyamatokat nem tudják úgy prognosztizálni, és aki tudja, sok ember, sok kutató, az nagyon-nagyon komolyan figyelmeztet ezekkel kapcsolatban, hogy ami most látható, az nem nagyon biztató az emberiség számára. Ami másik probléma az globális élelmiszerválsággal kapcsolatban, ami a terméshez is kötődik, mert így kell, hogy pontosan fogalmazzak, ez pedig az éhezés és az alultápláltság kérdése. Tehát az emberiség éhező része, és az a része, aki nem jut minden nap megfelelő táplálékhoz. De szóltunk már arról, hogy milyen módon növekedik az emberiség. Ugye persze mondhatja bárki erre, hogy az elmúlt 100 évben azért, vagy bő 150 évben, meg 6-7 szerződött az emberiség létszáma. De mégiscsak ott a probléma, hogy a növekedés még önmagában, ahogy mondtuk is, nem volna probléma, de azok a várható jelenségek, amik előttünk vannak, amelyek nem biztosítják azokat a bizonyos feltételeket, ami alapján ezt meg lehetne valósítani, oda juttatják el a gondolkodásunkat, és arra következtetésre kell, hogy jussunk, hogy bizony itt nagyon komoly problémák lehetnek. Nem tud arányosan nőni a termelés azzal, ahogyan az föld népessége nő. Egy néhány adat csak arról, hogy most pillanatnyilag hol tartunk. Ugye azt mondtuk, hogy most jelen pillanatban nem túl régen léptük át ugye a 8 milliárd főt ezen a földön. Szintén a FAO jelentése szerint az össznépesség több mint 10%-a, egyes becslések szerint 15%-a. Azaz, ha ezt számokban mutatjuk meg, 800 millió és 1,2 milliárd ember közötti az a létszám, aki nem jut rendszeresen jó minőségű, vagy akár semmilyen táplálékhoz minden nap. Tehát, hogy ezt mérik általában, hogy az emberek szerte a világon hozzájutnak-e minden nap ahhoz az energiaforráshoz, ahhoz a bevitelhez, ahhoz, amit szükséges ugye táplálékként bevinni. Ezek a mérések azt mutatták, hogy több mint 1 milliárd ember nem tud minden nap enni, hogyha így mondom. Tehát ez egy nagyon beszédes szöveg, beszédes adat. És egyébként vannak magyar adatok is, szintén ugye ezen a honlapon azt jelezte ez a mérő, hogy kb. 200 ezer ember van Magyarországon. És ha óriási számba belegondolunk, 200 ezer ember van ma ebben az országban, aki nem jut minden nap megfelelő minőségű táplálékhoz, vagy egyáltalán nem jut táplálékhoz minden egyes napon. Ugye ez olyan felfoghatatlan dolog, de nyilván valamilyen alapon ezeket a méréseket elvégezték. Ezzel szemben megjegyzi a tanulmány, és ugye pont azért, hogy érzékeltesse azt, hogy nem arról van szó, hogy nem lehetne ezt a kérdést megoldani, de csak két dolgot vett föl, ami ennek a megoldásnak a gátját jelenti. Az egyik az, hogy több mint 1200 milliárd dollárt költ a világ jó néhány országa, nyilván nem mindenki, fegyverkezésre. Tehát 1200 milliárd dollár folyik el olyan dolgokra, aminek aztán igazából tényleg semmi értelme nincsen. És okként jelelte meg azt is, ezeket az óriási aránytalanságokat, hát ugye nem hoztam most magammal a térképet, de most a térképen látnánk, ugye ez most igazából nem egy világtérkép, de világosan látszik ezen a térképen, hogy az északi féltekén szinte ismeretlen az éhezés. Alig a van, nyilván nálunk is van, máshol is van, de a zöme azoknak, akik ebbe a csoportba tartoznak, ennek a 800 millió és 1,2 milliárd közötti embernek, vagy az afrikai, vagy az ázsiai kontinensen él. Ugye Afrikában nagyon nagy területek vannak, kisebb létszáma, de ez is több mint 200 millió. Ugye Ázsiában nem túl nagy területek, de óriási létszámmal több mint 400 millió ember szenved ettől a problémától. A másik rész, ugye az északon élő, ahol mi élünk, ugye ez a hemiszféra, ahogy szokták mondani, vagy másképpen a fejlett gazdasági társadalmak, itt pedig az élelmiszer pazarlás az, ami több milliárd dollárt tesz ki éves szinten. Tehát a világ egyik fele éhezik, másik felén több milliárd dollár értékű az az élelmiszer, amit elpocsékolunk egész egyszerűen. És ugye eljutunk oda, és sokan eljutnak oda, kutatók közül is, hogy az okokat keresve és kutatva, hogy akkor mi a problémák legfőbb oka? És ugye már most olyan emberek, akik erkölcsi és ilyen kérdésekkel nem sokat foglalkoznak, ők is eljutnak oda és kijelentik, hogy maga az ember ezeknek a problémáknak az okozója, illetve az emberi tevékenység. Tehát nem feltétlenül csak a körülményekben kell keresnünk ezeket az okokat, hanem maga az ember az oka ezeknek a folyamatoknak. Mondhatjuk azt is nyugodtan, hogy az emberiség a saját tevékenysége következményében került egy olyan spirálba, amiből egyre képtelenebb kiszabadulni. Hallottam olyan elemzést, aminek a vége az volt, hogy igazából nincs semmilyen megoldás, legjobb, ha lelkileg és más egyéb dolgokból és szempontokból is felkészülünk arra, hogy az ember történelem egész egyszerűen véget ér, és az emberiség kipusztítja önmagát. Tehát már sokan eljutnak ideig is. De nyilván mi nem ezt az álláspontot szeretnénk képviselni, nem abból a szempontból, hogy az emberiség valóban nem juthatna el ide, mert az emberiség tényleg el fog jutni ide erre a pontra, hogy önmagát pusztítaná ki. De én ott szeretném folytatni ezt a közös gondolkodásunkat, hogy mi az alapvető oka annak, hogy a legtöbb ember látva, értve és tudva ezeket, vagy az emberiség nagy része mégsem képes, vagy nem akar ezeken a dolgokon változtatni. Miért van az, hogy látunk problémákat, szembesülünk ezekkel a problémákkal, és vagy legyintünk egyet, és tovább megyünk, vagy úgy vagyunk vele, hogy nem akarunk változtatni, mert nekünk ez így jó. Hát ez egy nagy kérdés, hogy nekünk ez valóban jó-e. Nyilván, ha komolyan gondolkodunk rajta, akkor rájövünk, hogy nem jó. Jónak tűnik. Tehát jól hangzik az, hogy tartsuk fönn ezt az életformát, ameddig csak tudjuk. De a körülöttünk lévő jelek pont arról beszélnek, hogy egyre fenntarthatatlanabb, és nem ehhez kéne ragaszkodnunk, hogy ezt a módot fenntartsuk minden lehetséges eszközzel, hanem tényleg olyan megoldást kell keresnünk, ami a probléma gyökerét szünteti meg, az okát, gyökérokot szünteti meg, és ezzel, ha nem is okoz, nem is ad globális megoldást, mert én azt gondolom, hogy Bibliával kézben kijelenthetjük, hogy ezekre a globális megoldásokra olyan értelemben nincs globális megoldás, hogy egy olyan mindenkire érvényes megoldás lenne. Csak abban az értelemben van mindenkire érvényes megoldás, hogy az egyéni életünkben dönthetünk úgy, hogy mi más alapokra építjük az életünket, vagy más alapokon próbálunk tovább élni. De a Biblia nem kendőzi azt el, hogy szintén ugyanígy gondolkodik erről, hogy ez a berendezkedés, amivel most élünk, túl sokáig nem tartható fenn. Ez egy önpusztító folyamat, amiben az ember él, és ennek az okát megnézzük mindjárt, hogy miért. Ez a legnagyobb kérdés egyébként az, hogy hogyan került az ember egy ilyen helyzetbe. Mert ha már érzékeljük, hogy egy ilyen helyzetben vagyunk, azért érdemes azzal is foglalkozni, hogy hogyan került az ember egy ilyen helyzetbe, hogy tényleg, mint a struc, hogy látjuk a problémát, szembesülünk vele, de be a fejünket a homokba, és akkor már nincs is probléma. És egy ilyen dolog jutott eszembe, hogy láttuk filmeken is, ha nézünk ilyen filmeket, előfordul az, hogy van egy száguldó autó, és ki van téve az út szélére az, hogy út vége, vagy szakadék, és mintha nem is látnánk. Nyomjuk tovább a gázt, és nem számít, hogy jó, és egyszer csak szembesülünk azzal, hogy elfogyott az út alólunk, és hopp, az ember oda került, ahol éppen nem szeretett volna. Jeleztem önöknek az elején, hogy a Biblia eligazítása szerint nem az emberi cselekedeteket kell vizsgálnunk, mert ez már mindig valaminek a következménye. Itt azt a gondolkodásmódot kell megvizsgálnunk, ami az ember része, ami ezeknek az okozója. Már csak azért is, mert ugye ahogyan gondolkodunk, az határozza meg azt, hogy hogyan cselekszünk. Ha úgy gondolkodunk, hogy lesz, ami lesz, utálunk az özönvíz, ez is egy gondolkodásmód, ennek is meg lesz nyilván a maga következménye. De amilyen módon gondolkodunk, ez fogja meghatározni azt, hogy hogyan cselekszünk. Ahhoz viszont kicsit mélyebbre kell ásnunk, hogy megértsük azt, hogy miért ilyen az ember gondolkodása legtöbbször amilyen. Jeleztem ezt is önöknek már a bevezetőben, hogy a Biblia sem egy ilyen értelemben optimista megközelítést ad nekünk, viszont van egy alapvető különbség azzal, hogy a Biblia is elénk tárja azt, hogy az emberiség a saját végzete felé rohan. Van egy olyan különbség az emberi elképzelések és elemzések között, és a Biblia elemzése között, hogy a Biblia valódi reménységet ad, ezt a reménységet azonban bizonyos feltételekhez köti. Tehát a Biblia jövőképe rendelkezik egy olyan reménység, ami általában az emberi vélekedések nem, de nem mondja azt, hogy ember, neked ezért semmit nem kell tenned. Tehát mindenképpen feltételekhez kötött. Nem fest egy idilli képet sem a jövőről, sem a jelenről, sem a jövőről, de ad egy olyan reménységet, ami segíthet bennünket abban, hogy mi magunk helyesen tudjunk dönteni, és minél több ember dönt helyesen, annál több lehetőség van arra, hogy ezzel másoknak is példát mutasson. De szeretnék egy néhány gondolattal kitérni arra, honnan tudhatjuk azt, hogy milyen világban élünk? Tehát van-e erre vonatkozóan kijelentés azt illetően, hogy egyáltalán mi az, ami bennünket körülvesz, milyen világban élünk, és kapunk-e valamilyen eligazítást ezzel kapcsolatban, hogy ezzel együtt mi az embernek a saját teendője. Ugye, ha ezt a kort vizsgáljuk, hogy ha feltesszük a kérdést, hogy ha a tudósok többsége azt állítja elénk, hogy túl sokáig ez az egész rendszer nem fenntartható. Azt mondtuk, hogy a Biblia világképe is azt tárja elénk, hogy ez a rendszer ebben a formában túl sokáig nem fenntartható. De akkor rákérdezünk, hogy akkor mégis mi várható, mi az, ami előttünk áll, mi az, amivel szembesülnünk kell, akkor érdemes figyelnünk arra, hogy egyáltalán hogyan tudjuk beazonosítani, hogy valóban ebben a korban élünk-e. Nem csak én találom ki itt álló önök előtt, hogy az emberiség történetek ebben a szakaszában vagyunk. Honnan tudjuk ezt beazonosítani, hogy éppen milyen időben élünk? De ezelőtt 2000 évvel ugyanezt a kérdést ugye föltették Jézus tanítványai is, amikor azt a kérdést tették fel, hogy micsoda jele lesz a világ végének, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek. Tették ezt ugye abban az időben, mikor ugye Jézus szolgálata már a vége felé közeledett. És érdemes meghallgatnunk azt, hogy Jézus erre mit válaszol. Erre egyetlen vagy az a kérdés, hogy milyen jele lesz, mire számítsunk, mire figyeljünk, milyen világ lesz az, amikor már egészen biztos az, hogy az emberi történelem túl sokáig nem tartható fent ebben a formában. Jézus így jeleníti meg ezt a kérdést a tanítványoknak, ugye ez Máté evangéliumában található a 24. fejezetben, amit érdemes kézbe vennünk egyébként, ha egyébként Bibliát olvasunk, vagy ha nem olvasunk is, érdemes megnéznünk ezeket a dolgokat, hogy miről hallhatunk itt, miről olvashatunk. Ezeket olvashatjuk, ezt a kijelentést. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy ne rémüljetek meg, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, lesznek éhségek, járványok és természeti katasztrófák mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Mi az, amire érdemes itt figyelnünk? Ugye azok a jelenségek, amit Jézus nevesít, már ezekben élünk szinte. Ugye azt mondja, hogy lesznek éhségek, lesznek járványok, és lesznek természeti katasztrófák mindenfelé. De sokan mondják erre, hogy eddig is voltak éhségek is, olvasunk. Én is találtam, ugye ott keresgéltem európai vonatkozásban is sok nagy éhséget és ínséget. Voltak járványok is eddig, voltak természeti problémák is, katasztrófák, vulkánkitörések, földrengések, nagyon sok minden. De amire érdemes figyelnünk, az egyetlen szó, amikor azt mondja, hogy mindenfelé. Amikor ezek elkezdenek megsokasodni, amikor nem arról szól a történet, hogy időnként, regionálisan, itt Európában is 1216-15-ig nagy éhség volt. Aztán ugye az 1700-as évek végén is, nem tudom, arról hallott-e már valaki, aki közülünk, hogy nagyon sokat foglalkoztunk azzal, annak ilyen történelem tanulmányaink során is, hogy mi volt például a francia forradalom kiváltó oka. És akkor mondtak ilyen társadalmi jelenséget, olyan jelenséget, ugye, stb. És arról én legalábbis nem emlékszem, hogy tanultunk volna valamikor is, hogy ugyanaz a vulkán, amelyik nem olyan túl régen, egy néhány évvel ezelőtt Izlandon kitört, és ugye komoly gondokat okozott itt Európában is, akár éghajlati problémákat, akár közlekedésben, repülésben, egyebekben. Ugyanez a vulkán 1780-ban is kitört, és olyan mértékű éhínséget okozott az, hogy az éghajlat megváltozott, és nem volt elég napsütés, hogy az egyik közvetlen kiváltó a francia forradalomnak az volt, hogy egy óriási éhség előzte meg. A többi az csak tényleg hab volt a tortán ilyen értelemben, legalábbis én ezeket olvastam róla, hogy ez így ebben a formában így hozzájárult ahhoz, hogy, és ez megerősíti azt, amit ugye mondtunk, hogy általában az élelmezési problémák vezetnek a feszültségekhez és a társadalmi problémákhoz. Ez akkoriban sem volt másképp. És igazából azért érdekes ez, mert mi magunk sem tudjuk, hogy ebben a társadalomban, amiben élünk, egy fejlett társadalomban, ha mondjuk azt mondanák, hogy az ellátási lánc valamiért megszakad ebben az országban is, és tegyük fel, 2 hétig nem nyitnak ki a boltok. Mit kezdenénk ezzel a helyzettel? Ez nem azt mondom, hogy ez holnap bekövetkezhet, de ennek a lehetősége sem áll azért olyan távol, mert olyan embertől független, és olyan folyamatok is lehetnek, de legtöbbnek az oka azért csak az emberi tevékenység, de mint következmények jelenhetnek meg hirtelen olyan dolgok, amelyek azért ezeket a teljesen biztosnak hitt, és teljesen szilárdnak hitt folyamatokat is egyik pillanatról a másikra megszakíthatják. És érdemes figyelmünk, ugye itt már Jézus, amit mondott, megjelenik a végfogalma. Tehát ezt nézve mondhatom, hogy a Biblia sem fest elénk egy ilyen rózsaszín képet, hogy az emberiség ezer éves békekorszak, és nagyon sok olyan elképzelés, ami nagyon népszerű ugye sokak között. Tehát Jézus azt mondja, hogy az emberiség története ez a szakasza valamilyen módon valamikor le fog zárulni. Figyelnünk kell arra, hogy milyen események előzik ezt meg, és nem azért, hogy az ember tényleg kétségbe essen és ne találjon semmilyen megoldást, hanem azért, hogy tudjuk azt, hogy, és ezért hangsúlyoztam azt, hogy ezen szakasza zárul az emberi történelemnek, mert amikor a szakasz lezárul, sokak számára egészen új korszak indulhat el, de ez nyilván egy másik kérdés, erre is ilyen gondolattal kitérünk majd. Az emberi konfliktusok, háborúk, mert ugye három fő területet jelölt meg Jézus, és amire érdemes figyelnünk. Ugye, amik nem a szokott módon lesznek megfigyelhetők, hanem tényleg ilyen globális jelleggel, és ha nem is egyszerre és egy időben, de nagyon megsokasodva és nagyon sok helyen tapasztaljuk ezeket majd. Ahogy bár tapasztaljuk is. Hát ki gondolta volna ezelőtt 3-4 évvel, hogy egy ilyen mértékű világjárvány söpör végig, ami végig söpört a Covid-járvány, amiből azért a világ egyetlen országa sem volt kivétel, és mi is megszenvedtük itt ebben az országban a semmiből, mondhatnánk, és ha mondja, erre valaki azt mondja, hogy persze emberi tevékenység, valószínű az, valamilyen módon mindenképp az, de amikor Jézus előre felhívja ezekre a figyelmet, akkor nem csak egész egyszerűen a jelenségekre magára hívja fel a figyelmet, hanem szinte fölteszi azt a kérdést, hogy mi vezet idáig? Az ilyen biztos kijelentés, hogy az emberi történelem erre halad. De miért halad erre az emberi történelem? Két olyan szakasz szeretnék fölidézni a Bibliából, amire érdemes figyelnünk. 2700 évvel ezelőtt, tehát közel 3 évezreddel ezelőtt egy olyan prófétai leírást olvashattunk, ami az adott korra is világos képet adott, de nem csak az adott korra, hanem az emberiség történelmének záró szakaszára is. Amikor az okokat kutatjuk, a Biblia alapvetően erkölcsi okokat jelöl meg. És ez érdemes figyelnünk, hogy a legfőbb probléma és a legtöbb baj az emberiség erkölcsével van. És most nem ilyen erkölcs rendészeti szerepben szeretnék itt tetszelegni, de figyelnünk kell arra, hogy emellett az ok mellett nem szabad úgy elmennünk, hogy legyintünk rá, hogy ez nem akkora probléma. Izsajás proféta könyvében olvashatjuk a 24. fejezetben a következő kijelentést. Előtte írja a proféta, hogy a Föld a teljes pusztulás felé halad, és az okok megjelölésében ezt a három dolgot említi. A Föld megfertőztetett a lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, és megtörték az örök szövetséget. És aztán egy másik helyen azt olvashatjuk, ezt pedig Hóseás proféta könyvében olvashatjuk, szintén az erkölcsi okok közé sorolandó. Pere van az Úrnak a Föld lakóival, mert nincsen igazság, nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a Földön. De miért ilyen probléma ez? Miért ilyen kérdés ez, hogy nekünk ezzel komolyan foglalkozni kell? Azt mondja, hogy áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, és megtörték az örök szövetséget. Ez nyilván egy erkölcsi természetű probléma. Az ember és az Isten kapcsolatában valamilyen törés következik be, vagy következett be, ami nyomán kialakult egy olyan helyzet, ami önmagában szüli azt, hogy mivel az Isten eredeti szándékával pontosan szembe megy, és pontosan az ellenkező folyamatokat indítja el, ennek csak egy vége lehet az, hogy az a folyamat egyszer a végéhez ér, mert egy olyan öngerjesztés, önpusztító folyamat, amit csak egyféleképpen lehet megállítani, ha ezek a kiváltó okok megszűnnek. Tehát ezek az erkölcsi okok változnak, ezek az erkölcsi dolgok változnak meg. Azt mondta ugye a másik proféta Ósás könyvében, hogy így mondta, hogy nincsen igazság, nincsen szeretetés, nincsen Istennek ismerete a Földön. Ezt a dolgot én megfordítanám. És ha az okot keresnénk, ott jelölném meg, hogy nincsen valódi Isten ismerete a Földön. Ez is egy furcsa kijelentés, ugye? Mert annyi vallás van, annyi vallásos ember van, mi az, hogy nincs valódi Isten ismerete a Földön? Nem annak ismerjük az Istent, aki valójában. Ennek is megvan a maga oka, erre is mindjárt kitérünk. Ha nincs Isten ismeret a Földön, ha nem annak ismerjük az Istent, aki ő valójában, vagy egyáltalán tudomással akarunk venni róla, éljük az életünket nélküle, nekünk ez a dolgokhoz semmi közünk, meghagyjuk a vallásos embereknek, nincs Isten ismeret a Földön, ennek a következménye, hogy nincs valódi szeretet. Van szeretet, ami általában abban, hogy nyilván az ember önmagát mindenek fölött, és a többi ember meg valahol máshol. Nincs Isten, nincs szeretet. Ahol pedig nincs szeretet, ott nincs igazság, azaz nincs igazságos ítélkezés és ítéletalkotás sem. És ugye itt egy nagyon komoly probléma kerül elénk, az, hogy miért nincs Isten ismeret a Földön, vagy ha van, akkor milyen típusú Isten ismeret van ezen a Földön. Ugye szintén a Bibliában olvashatjuk Pál apostol kijelentéséből, hogy az Isten nagyon szeretné önmagát bemutatni minden embernek, már csak azért is, mert ő mindenkinek az alkotója. Ugye nem tudom, milyen szinten állunk ez a kérdéshez, de a teremtés kérdésben is, ha jól belegondolunk, ugye egy bő másfél évszázadra tekintett vissza ez a bizonyos evolúciós elmélet, amiben most nem szeretnék belemenni, mert ez nagyon hosszú folyamat lenne. De azelőtt igazából soha nem volt kérdés az, hogy az Istent hol kezelje az ember, az, hogy hogyan állt hozzá, ez egy másik kérdés. De magának az isteni teremtettségnek a megkérdezése soha nem volt kérdés ilyen alapon. Ez egy újkori termék. De az Isten kifejezi azt a szándékát a Biblia alapjain, hogy ő a teremtő, ő az élet fönntartója, ezért minden eszközt megragad azzal kapcsolatban, hogy mindenkivel megismertetesse azt, hogy kicsoda ő valójában. És van egy nagyon frappáns kijelentés a Szentírásban, ahogy próbálja magyarázni nekünk azt, hogy miért teljesen hiába való az, mikor az ember minden dolgot ezzel kapcsolatban elvet, amikor elveti a saját teremtettségének a kérdését, elveti a saját Istentől való függésének kérdését. Egy olyan példával mutatja be a Szentírás szintén ugye Ézsaiás könyvében. Érdemes meghallgatnunk ezt a néhány sort. Jaj azoknak, akik az Úrtól mélységesen elrejtik tanácsukat, és akik a sötétségben szoktak cselekedni, mondván, ki lát minket és ki ismer minket. Mi együgyűek vagytok, mondja a proféta, hogy avagy a fazekas olyan, mint az agyag, hogy így szóljon a készítmény csinálójának, nem csinált engem. És a termék azt mondja alkotójának, értelmetlen, azaz nem ért semmihez. Hát valahol az emberi gondolkodás eljutott odáig, hogy egyrészt tagadja az Isten létezését, kilát minket és kiismer minket. Nem kezd el foglalkozni, nincs Isten, nem lát bennünket senki. A másik például, a fazekas olyan, mint az agyag. Mondhatja a cserép az a fazekasnak, hogy hát itt vagyok, de nem te csináltál engem. Hát bocsánat, ez olyan, mintha egy egyszerű példával élve megfőznénk a krumplifőzeléket, és a krumplifőzelék visszaszólna, hogy nem te csináltál engem, hanem én magamat hoztam létre. Tehát ilyen példát állít elénk azzal kapcsolatban, hogy ezen érdemes elgondolkodni, hogy akkor hogyan is van ez a függési viszony. És azt mondja, hogy mondhatja a kész edény az alkotójának, hogy hát nem értesz semmihez. Ott van ugye szépen kész, azt mondja, hogy nem értesz semmihez. Ha megfordítjuk ezt a dolgot, és szóbálunk ezzel a dologgal, hogy érdemes ezzel a kérdéssel behatóbban foglalkozni, az Isten nagyon sok ponton kijelenti magát azok számára, akik ezzel a kérdéssel szeretnének foglalkozni. Az egyik ilyen nagyon fontos kijelentés az Isten istenségéről, és ami ezzel összkapcsolódik, az így olvashatjuk, enyém az egész föld, azt mondja az Isten. És eszembe jutott egyébként erről a kérdésről az, hogy ugye itt a különféle ilyen-olyan problémák, gazdasági problémák, nem most, ezelőtt több ezer évvel is gyakran szültek olyan háborúkat, hogy nekem ez most nincs, menjünk el máshova, szerezzük meg, mert az enyém lesz, ilyen-olyan. azon gondolkodtam, hogy milyen egyszerűen ki lehetne fogni ebből a vitorlából a szelet, akkor megérteni az ember, minden az Istené. Mindent azért kaptunk, hogy használjuk. Most teljesen mindegy, hogy Magyarországon van, vagy Ukrajnában van, vagy Szerbiában, vagy bárhol van, minden az Istené. Az utolsó elemi anyagtól mindentől alkotott. Mert mondhatja az ember, hogy ezt és ezt hoztam létre. De miből? Miből hoztam létre? Miből jött létre az adat? Bármit az emberiség hozzá tudott ezt tenni, sok mindent megalkottunk, de semmivel nem rendelkezünk, amit mi alkottunk, amit mi hoztunk volna létre. Bármi ezt fogunk, azt mondhatjuk, hogy milyen okos az ember, mert a lítiumból, meg az ilyen ritka fémekből, akkumulátorokat, egyebeket gyárt. Hát honnan vannak ezek az anyagok? Ki az, aki ezeket létrehozta? De miért fontos ez a mi szempontunkból? Miért fontos ezzel a kérdéssel szóba állni? Itt érthetjük meg igazából egyébként, hogy mit jelent az, hogy az örök szövetséget megtörni. Az örök szövetség mindig azt jelenti, hogy az ember az Isten alkotása, és ettől ennek következtében egy teljesen jó értelemben vett függő viszonyban van az Istentől. Ha az ember ezt a függő viszonyt tagadja, nem áll szóba ezzel a függő viszonnyal, a saját létezésének okával nem áll szóba, és minden más egyéb dologgal egy egész más megközelítésben fog találkozni. Tehát nem fogjuk érteni a dolognak a lényegét. Aki úgy van vele, hogy valamilyen módon itt létrejöttek dolgok, azt automatikusan függetlenedni akar attól a dologtól, amitől nem lehet függetlenedni egyébként. Azt is megérthetjük egyébként ebből, mikor arról beszélt, hogy mi a probléma. Áthágták a törvényeket. Milyen törvényeket hágott át az ember? Szóba kell állnunk ezen a ponton azzal, hogy ha az Isten az alkotó, akkor minden egyes természeti törvényt és minden egyéb törvényt az Isten alkotott. Ha az ember ezekhez jól viszonyul, és él ezekkel, és nem visszaél ezekkel a dolgokkal, használja ezeket, és nem kihasználja, vagy elhasználja ezeket a dolgokat, akkor valóban belefér abba a teremtettségi keretbe, amiben az ember kényelmesen mozoghat. De ezekből ki akar szabadulni? Ha ezekből mást akar kihozni, akkor szembesülni kell azzal, hogy a törvényeket át lehet ugyan hágni, de az ember olyan következményeket vesz magára, amit nem fog tudni elhárítani. Ha az élelmiszerválság okaihoz visszatérünk, ugye mondtuk az éghajlati válságot, ezt nagyon-nagyon sokan deklarálták már különböző írásokban, meg tényleg valahol tényleg egy olyan strucspolitika, ha az ember ezzel nem áll szóba, hogy az ember miután áthágta ezeket a törvényeket, mert a saját kívánságai szerint rendezte be ezt a világot, és arra használják, hogy még inkább kiélje a saját kívánságait, felborítja ezeket a törvényeket, és aztán csodálkozunk rajta, hogy ezek olyan hatással vannak ránk. Ez egy olyan érzékeny és tökéletes alkotás, amiben az embernek nem lehet belenyúlni, nem szabad belenyúlnia. De miért ilyen az ember? És most fogunk eljutni az igazi okhoz. Miért vagyunk ilyenek? Vagy ha mi magunk nem vagyunk ilyenek, miért nem tud az ember értelmes döntéseket hozni a saját jövőjét illetően? Hogy? De miért? Miért? Ez az alapkérdés. Miért így gondolkozik egy nagy hatalom? Hogy neki joga van arra, hogy mindenre rátelepedhet. Hogy?
Igen.
De miért? Ezt szeretném kifejteni, ha még van egy kis türelmük. Ez a legfontosabb kérdés, hogy miért vagyunk ilyenek? Ahhoz, hogy ezt megértsük, erre kell fókuszálnunk. Az ember és az Isten között van egy függőségi viszony. Ha ez a függőségi viszony felborul, akkor az ember nem azt teszi, amit akar. Mert sokan azt mondják, hogy én nem akarok az Istenhez sem tartozni, nem akarok senkihez tartozni, én élem az életemet úgy, ahogy gondolom. Az én elképzeléseim szerint. Ha szóba állunk azzal, hogy az ember az Isten teremtménye, és egy tökéletesen megalkotott rendszert kapott azzal a dologgal együtt, hogy ebből a függőségi rendszerből nem szabad kikerülnie. Tehát az ember önállósodni akar, függetlenedni akar, akkor az egész rendszer felborul, és az ember életére nézve ezek súlyos következménnyel járnak. Mi az, ami bekövetkezett a Biblia szerint, hangsúlyozom, nem a saját véleményemet mondom, mi az, ami bekövetkezett a Biblia szerint ebben a teljesen tökéletes viszonyban Isten és ember között? Mi okozta azt, hogy az ember elfordult a Teremtőtől, és elfogadott egy másféle gondolkodást? Illetve azt is kérdezném, vagy felvetném, mi ez a bizonyos másféle gondolkodás, amit nagyon komolyan kell vennünk, mert ha ennek a gondolkodásmódnak a létezését tagadjuk, lehet, hogy az Isten létezését nem tagadjuk, de tagadjuk azt, hogy ez valami emberi választás következménye volt azért, mert a világban jelen van egy másik olyan hatalom, egy másik olyan erő, ebben a világban is, amely egy lázadó lelkület, amely szembe megy az Isten akaratával, amely nem fogadja az Isten felsőbbségét, amely semmiképpen nem akar ebbe a sorba beállni, és ez a lelkület az, ami az embert, és minden embert, bocsánat, a Biblia kijelentése szerint minden ember ennek a hatása alatt van mindaddig, amíg szóban nem áll azzal, hogy vissza kell kerülnie abba a teremtettség viszonyba. És amikor csodálkozunk azon, hogy a világban milyen folyamatok zajlanak, és mi motiválja ezeket, ritkán jutunk el odáig, hogy ennek nagyon-nagyon mélyen van a gyökere. Mert nem politikai gyökerei vannak, nem gazdasági gyökerei vannak, ezért hangsúlyoztam, ennek gondolkodásmódbeli gyökerei vannak. Gondolkodásmódbeli. Kétféle gondolkodásmód van a Biblia szerint ezen a világon. Kétféle. Ezért mondom, hogy ebben a helyzetben nincs semleges állapot. Az ember vagy szóba áll a saját teremtettségével, és azzal a kérdése, hogy az Istentől függ az élete, vagy automatikusan része annak a lázadó gondolkodásnak, ami annak a lázadásnak következtében, ami az Édenben történt, amikor az első emberpár ebben a kérdésben rosszul döntött, annak a hatalomnak a hatására, akit megpróbálta minden módon befolyásolni, ugye nevezzük nevén Sátán. Ha ezt tagadjuk, vagy ezzel nem állunk szóba, akkor nem fogunk oda eljutni ezekben a dolgokban, ahova megmondjuk szeretnénk. Nem úgy fogjuk érteni a dolgok lényegét, hogy érthetnénk. Tehát az egésznek a gyökerét valahol itt kell keresnünk. Az egésznek a gyökerét ide kell visszavezetnünk, hogy megértsünk társadalmi folyamatokat, politikai folyamatokat, gazdasági folyamatokat, akár egy élelmiszerválság alapvető mozgató rugóját. El kell jutnunk odáig, hogy az emberrel valami nagyon komoly probléma van. Pont azért, mert ebből a függőségi viszonyból igaz, hogy egy olyan befolyás hatására, ami azért egy nagyon erős és nagyon komoly és nagyon ravasz befolyás, de egy rossz döntés következtében kikerül ebből. És ez okozza utána mindazt, amit tapasztalunk. Nem most, az emberiség elmúlt 6000 évében minden problémának a gyökere és oka ez. És ha ez a probléma gyökere, a valódi gyökere, mert a többi az mind a felszín, én azt gondolom. A többi mind a felszín, amit ugye próbálunk itt kapargatni sokszor, hogy mi az oka mindennek. Az alapvető dolog ez. Itt van óriási változás. És ha változást, vagy probléma, itt a gyökér. Ha változást akarunk, akkor itt kell a változást elkezdenünk. Az ember gondolkodás módjában kell egy gyökeres változásnak létrejönni, egy visszafordulásnak, ahhoz, hogy ezek a problémák valóban megoldást kapjanak. Ha ezeket megérti az ember, és ezekkel szóba áll, akkor lesz igazán súlya és értelme annak, amit a Biblia állít elénk, hogy világosan elénk tárja azt a képet, amiben most az emberiség van. De ezért mondtam, nem áll meg itt. Nem mondja azt, hogy hozzunk politikai, jó politikai döntéseket, vagy adjuk át a világ fölötti uralmat másnak. Nem adhatjuk át másnak. Bárkinek adjuk át, ugyanaz a folyamat zajlik még 2000 évig, még 3000 évig, még 10000 évig. Semmi nem fog megváltozni. Egyetlen olyan rendszer nem volt még ezen a világon, amely tartósan fönt tudott volna állni akármeddig, mert az alapja hibás. Az alapja. Mert nem az Istenre épít, nem az Istennek való engedelmességre épít, hanem arra a bizonyos lázadásra épít, hogy az ember azt gondolja, hogy az Istentől függetlenül élheti az életét. De hát, ha a Biblia erről beszél nekünk, hogy ez az ok, akkor érdemes arról beszélni még egy néhány gondolatot, hogy akkor mit mond az Isten erről, mit tegyünk. A Bibliának ez az igazi örömüzenete, hogy ez a folyamat megfordítható. Nem emberi módon, nem emberi erőfeszítéssel, még csak azt sem mondom, hogy nem emberi összefogással, mert pont a gondolkodásmód következtében nem lehet olyan összefogás ezen a világon, ami mentes lesz minden önzéstől. De ha a gyökeret szüntetjük meg, ha engedjük az Istennek, hogy elvégezze az egyes ember életében, és ahogy az egyes ember életében elvégezte, elvégezheti többek életében is, hogy ez a változás eredményezze majd azt, hogy valóban megfordul az ember gondolkodásmódja, visszatalál oda, ahova az Isten eredetileg teremtette. És egyébként ez a titka annak is, tele van a Biblia szebbnél szebb ígéretekkel azzal kapcsolatban, hogy ha az ember gondolkodásmódja megváltozik, ha az Istenhez való viszonyunk változik meg, olyan ígéreteket kapunk, olyan ígéreteket ad elénk az Isten, amivel nem azt mondja, hogy nem fog bennünket semmilyen nehézség vagy probléma érni, hanem azt mondja, hogy a nehézségek és problémák alatt, vagy a nehézségek során megkapjuk azt az oltalmat és védelmet, amely fönntartja az életünket. Míg azt is elintelje világosan a Biblia, hogy aki megmarad amellett, hogy nem ezen az úton szeretne járni, egész egyszerűen mehet mindenki a saját útján, mert Isten szabad választása, szabad akarat képességével, szabad választás, inkább ezt mondanám, a szabad akarat már azért ennyire nem igaz, a szabad választás képességével vagyunk teremtve, ezért is mertem mondani az elején, hogy azért kapjuk ezeket a figyelmeztetéseket, azért van ennyi válságjelenség, nem azért, hogy más politikai rendszerekben, vagy más gazdasági felépítettségben gondolkodjunk, abban gondolkodjunk, hogy a gyökér hogyan változhat meg, a probléma gyökere. Mert ha ez megváltozik, csak egy néhány ígéret ezzel kapcsolatban, és nyilván ezt a kérdést én most szeretném itt nyitva hagyni, nem tudunk ennyi idő alatt mindent megbeszélni. De hogy ezen érdemes elgondolkodnunk, és ezen a nyomon elindulva mi magunknak is picit elgondolkodni ezeken a kérdéseken, hogy akkor hol is van a problémák gyökere? És akkor honnan várjuk a megoldást? Most várjunk politikai összefogástól, vagy globális gazdasági összefogástól, vagy más egyéb összefogástól várjunk segítséget? Vagy várjuk máshonnan a segítséget? Onnan, ahol valóban segítség van. Csak egy néhány ígéret arra, mert ugye ha komolyan szóba állunk ezzel, hogy ezek a válságjelenségek nem feltétlenül megszűnni fognak, vagy csökkenni fognak, hanem erősödni fognak, és arra sincs garancia, ezért mondtam önöknek, hogy bennünket ezek a dolgok nem érhetnek el, hogy mi ezektől védve vagyunk, mert mi most itt Közép-Európában vagyunk, és mindentől védve vagyunk. Nem vagyunk védve ezektől a dolgoktól. Ha akkor leszünk védve ezektől a dolgoktól, ha az életünk, a gondolkodásmódunk változik meg. Mit mond az Isten az ő védelmére? Mire képes az Isten ezekben a dolgokban? Mindenki egyéni életében lehetséges a gondolkodásmód megváltozása. Ezt tárja elénk az Isten. Senki nincs elveszett állapotban. Az, aki most a legnagyobb gonoszságban éli az életét, vagy teszi emberek életét, 10 millió életét tönkre, az ő életében sincs lezárva ez a folyamat. Saját erejéből senki nem képes ezeken változtatni. Ezt a Biblia világosan elénk tárja. Senki nem képes ezen változtatni. Isten gondoskodott megoldása, ez a harmadik dolog, amire érdemes figyelnünk, hogy az ember hogyan talált vissza hozzá. Az embernek egy feladata van, ez egy nagyon fontos feladat. Ismerje meg az Isten terveit és szándékait általában és a saját életére vonatkozóan is. Azonosuljon ezzel, mondjon ezekre igent, és engedje, hogy az Isten végezzel azt az átalakító munkát, amivel az egész belső világunk megváltozik. A világhoz való hozzáállásunk, az emberekhez való hozzáállásunk. Az, hogy hol keressük a dolgot, ez is megváltozik. Tisztán fogjuk látni, hol van a gyökér, hol tartunk, és mi az igazi megoldás. De az a baj egyébként, hogy az ember pont ezért a torzult gondolkodásért, aminek részesei vagyunk szinte mindannyian, mindig a körülményeket akarjuk megváltozni, megváltoztatni. Mindig azt szeretnénk, hogy bennünket ne érjen itt semmi, mi legyünk mindentől függetlenek, meg mindenkitől függetlenek, mi csak itt békésebben, nyugodtan, békességben élhessük az életünket. A következményekről viszont nem is akarunk tudomást venni, vagy úgy vagyunk vele, hogy majd megoldjuk valahogy. Isten azonban alapvetően, és ezért érdekes a Biblia megoldási képlete, az Isten alapvetően a gondolkodást változtatja meg, mert ha ez változik, minden változik. És egy néhány ígéret csak ezzel kapcsolatban. Az égből letekint az Úr, és látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel. A hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse őket, kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. De szép ígéret, ugye? Világos kijelentés. Hadsereg, politikai erő, hősiesség, szép dolgok. Nem ez a megoldás. Az az Isten, aki így nyilatkozik ebben a kijelentésben is, minden gondolatunkat ismeri. Ez érdemes szóba állni egyébként. Az Isten minden gondolatunkat ismeri. De nem azért, hogy lecsapjon ránk, hogy éppen mind gondolkodunk, hanem pont azért, hogy észrevegyük azt, hogy ezeken lehet változtatni az Isten segítségével. Amikor ez megvalósul az ember életében, az egyes ember életében, és én azt gondolom, hogy a változás mindig a saját környezetünkben indul el. Tehát nem arra kell várni az embernek, hogy majd a világ megváltozik, más lesz, és akkor én is megváltozom. Ha ma van lehetőségünk változtatni, már pedig van, mert itt vagyunk és élünk, akkor adjuk meg az esélyt az Istennek arra, hogy bennünket megváltoztathasson. Adjuk meg az esélyt arra, hogy elgondolkodtasson bennünket. Nagyon fontos a saját helyzetünk meglátása. Hol vagyunk, kik vagyunk, hol vagyunk, miért vagyunk ott, ahol vagyunk, és hova kerülhetünk, ez is egy nagyon fontos dolog. Ha Isten és ember együttműködik ebben a vonatkozásban, ha én, bármelyikünk, engedjük azt, hogy az Isten belépjen az életünkbe és megváltoztasson bennünket, és bárki mást, senkiről nem mondjunk le. Nincs ezen a világon olyan ember, aki él, és van lehetőség, hogy ne változhatna meg. Mindenki megváltozhat. De arra, hogy az embert igazán, tisztán és úgy éljen, ahogy való mi magunk is szeretnénk, ez csak az Istennel megbékült ember képes arra, hogy valóban ilyen módon tudjon élni. Még egy ígéretet szeretnék szintén Ézsaiás könyvéből olvasni. Aki igazságban jár és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezeit rázván nem vesz ajándékot, aki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson, az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy. Nagyon egyszerű, de nagyon tartalmas ígéret. Azt mondja, hogy magasságban lakozik. Nyilván nem szó szerint kell értenünk, erkölcsileg az ember. Valóban, magasan lehet. És azt mondja, hogy ha ezzel a kapcsolat létrejön, kenyerét megkapja, vize el nem fogy. Nem ígér a Biblia nekünk jóléti társadalmat. Ígér viszont egy olyan világot, ahol nincs bűn, az nem hasonlítható ez a jóléti társadalomhoz, amit mi most jóléti társadalomnak nevezünk, ami többsebből vérzik. Az Isten, amit ígér, az az egyedüli jóléti társadalom. Mert ott azok a törvények uralkodnak, amit az Isten teremtett eredetileg az ember számára. Mielőtt befejeznénk, 7-6 pontban foglaltam össze az okokat, és ugye itt a megoldások is benne vannak ebben, hogy hol kell az embernek változtatni, hol lehet változtatni. Az első és legfontosabb az, hogy az egész világ az emberi önzés és a bűn következtében szenved. Ez egy olyan axióma, amit érdemes leszögeznünk. Ne keressük máshol az okokat. Az egész emberi világ az önzés következtében szenved. Ennek eredménye az, hogy az egész élet egyre inkább ellehetetlenül a Földön, egyre inkább nehezedik. Erre nincs más megoldás, csak ennek az oknak a megsemmisítése, azaz a bűn megsemmisítése, mert ennek elhatalmasodása a földi élet végét jelenteni, az özönvíz korához hasonlóan, a Biblia egyébként erről világosan beszél, miért kellett az özönvíznek megtörténni. Nem emberi kigondolás és cselekvés hozza el a megoldást sem a élelmiszerválság problémájára, sem a földi élet bármilyen problémájára. Amit érdemes még komolyan vennünk, az Isten mindent megtesz minden egyes emberért. Ez egy jó hír. Minden egyes emberért. A kegyelmét elfogadók életét szemmel tartja, ugye olvastuk az igét, szemmel tartom azokat, akik engem szeretnek. És nem egy ilyen figyelmeztető jellegű szemmeltartás, hanem egy gondviselés jellegű szemmeltartás. Gondviselésével segíti őket. Akinek az élete összhangba került Isten szeretett törvényével, az újjáteremtett földön, Istennel közösségben, békességben örökké élhet. Nincs időnk arra, hogy ebbe belemenjünk, de Istennek világos ígérete van arra, hogy amikor ezt a földi történet, ezt a részét lezárja, egy újjáteremtett földön, ott folytatja az emberiség, azon rész, akik elfogadják ezt, ahol ez a folyamat Ádám bűnesete következtében megszakadt. Én nagyon köszönöm a kitartó figyelmüket, elnézést kérek, hogy egy picit hosszabbra sikerült ez a dolog, és még így sem tudtunk sok mindent érinteni. Ha esetleg van hozzászólás, gondolat, vélemény, kérdés, nem ígérem, hogy mindenre tudok válaszolni, de ha van idejük, akinek van ideje, kicsit beszélgethetünk még, akinek esetleg menni kell, szeretettel elbocsátjuk, és szeretettel várjuk Önöket máskor is ezekre az előadásokra. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Melyik? Ja. 3.15-ben volt az egyik.